Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a vasárnapon. Emlékezünk a te keresztfádra és a te üres sírodra, halálodra és feltámadásodra. És emlékezünk most arra, hogy mint meghalt, de feltámadott, felmentél a mennybe, és ülsz most az Atyaisten jobbján. Te vagy a megváltónk, az üdvözítőnk, és te vagy ennek a világnak az ura, és a mi urunk is. Az egyháznak is az ura, de benne a mi szívünknek is az ura. Köszönjük néked azt, hogy imádhatunk téged. Köszönjük néked, hogy a kereszten megszabadítottál minket a bűneink terhétől, és a bűneink büntetésének a borzasztó terhétől, a kárhozattól. Köszönjük néked azt, hogy egyetlen igaz Isten emberként magadra vetted a bűnösök vétkeit és azok ítéletét, és elvetted azokat róluk. Köszönjük néked, hogy ezt az áldozatot vállaltad értünk. Ahogy a fogadó igén volt, hogy ott a keresztfán lecsendesítetted azt a haragot, azt a lángoló haragot, ami ellenünk jogosan égett. Köszönjük, hogy ellened nem kellett volna, hogy fellobbanjon, de miattunk téged ért ez a láng, és téged emésztett föl. Kérünk téged arra, hogy fogadd el élő urunként, megváltónként a mi hálánkat, és szívünket, egész életünket hadd adjuk oda neked újra. Ebben a mai órában ezt erősítsd bennünk, urunk, akármit is hallunk. Segíts bennünket, hogy érezzük kegyelemre szorultságunkat, érezzük és lássuk a kegyelemnek a nagyságát, amit te biztosítottál nekünk. És adjuk át a szívünket neked, aki megszabadítottál bennünket, nem csak a bűntől, hanem a bűnnek a hatalmától, kényszerítő erejétől is, és valóban szabadokká tettél a te akaratodnak a teljesítésére. Segíts, hogy meg tudjuk ezt ragadni, Uram, újra és újra, és hadd tudjunk a tőled nyert szabadságban tisztán és szentül élni. Kérünk, hogy lelkeddel légy közöttünk, áld meg, szenteld meg ma Isten tiszteletünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk a 11. részből. Leülve hallgassátok, illetve olvassuk Isten igéjét. Sámuel próféta második könyvének 11. részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Történt pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba a városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És történt este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látta a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódik az asszony felől, és mondta egy ember, nem, de nem, ezé Bécsabé, Eliám leánya, a hitteus Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatá őt, ki bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszatért az ő házához. És fogant méhében az asszony, és elküldvén megizené Dávidnak ilyen szókkal, teherbe estem. Akkor Dávid izent Joábnak, küld haza hozzám a hitteus Úriást, és elküldé Joáb Úriást Dávidhoz. Mikor pedig eljutott Úriás ő hozzá, megkérdezi ő Dávid Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől és a harc folyása felől. Ezután mondta a Dávid Úriásnak, menj haza, és mosd meg lábaidat. Kimenvén pedig Úriás a király házából a király ajándékot küldött utána. Úriás azonban lefeküdt a királyi palota bejárata előtt az ő urának minden szolgáival, és nem ment a maga házához. És megjelenték Dávidnak, mondván, nem ment le Úriás az ő házához. Akkor mondta Dávid Úriásnak, nem, de nem, útról jöttél, é, miért nem mentél le a te házadhoz? Felelt Úriás Dávidnak, az Isten ládája Izrael és Júda nemzetsége sátorokban laknak, és az én uram Joáb és az én uramnak szolgálja nyílt mezőn táboroznak, hogy mennék én be az én házamba, hogy egyek és igyak és feleségemmel háljak. Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem mi velem ezt. Mondd azért Dávid Uriásnak, maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Ott maradt azért Uriás Jeruzsálemben, aznap és másnapra kelve is. Ezután hívatá őt Dávid, és vele evék és ivék, és lerészegíté őt, és kiment este aludni az ő ágyára, az ő urának szolgáival együtt, de házához nem ment alá. Megvirradván pedig levelet írt Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. Írá pedig a levélben, mondván, állassátok Uriást legelől, ahol a harc leghevesebb, és a háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon. Lőn azért, hogy mikor ostromlá Joáb a várost, állítá Uriást arra a helyre, ahol tudja valahogy erős vitézek vannak. Kijövén azért a városbeli nép, megharcoltak Joábbal és elhullának, egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hitteus Uriás is meghalt. Követet külde akkor Joáb, és megizené Dávidnak az ütközetnek egész lefolyását, és megparancsolá a követnek, mondván, ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad a királynak, és ha a király haragra lobbanva azt mondja neked, miért mentetek olyan közel a városhoz harcolni, avagy nem tudtátok-e, hogy lövöldöznek a kőfalról, kicsoda ölte meg Abiméleket, a Jerubbóset fiát, nem, de nem egy asszony ütéé agyon a kőfalról egy malomkő darabbal, és meghal a Tébesben? Azért miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg, a te szolgád, hitteus Uriás is meghalt. Elmenvén azért a követ, amikor megérkezett, elbeszélé Dávidnak mindazt, amivel megbízta volt őt Joáb. És mondd a követ Dávidnak, azok az emberek erőt vettek felettünk, és a mezőre kijöttek ellenünk, de mi visszaűztük őket a kapu bejáratáig. Azonban a kőfalról lövöldözének a nyílások a te szolgáidra, nyilasok a te szolgáidra, és a király szolgái közül egyesek meghaltak, és a te szolgáid, a hitteus Uriás is meghalt. Mondd azért Dávid a követnek, ezt mond Joábnak, ne bánkódjál amiatt, mert a fegyver úgy megemészt egyet, mint mást. Fokozzad azért a támadásokat a város ellen, hogy elpusztítsd azt. Így biztosd őt. Meghallá pedig Uriás felesége, hogy meghalt Uriás az ő férje, és siratá az ő férjét. És mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldött Dávid, és házába viteté őt, és lő neki felesége, és szült neki egy fiat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszék az Úrnak. Kedves testvérek, tegnap este megnéztem egy filmet, a híres Cousteau kapitányról szól, és azon ritka filmek közé, életrajzi filmek közé tartozik, ahol bemutatták a Cousteau kapitány életének a árnyoldalait is. Tehát, hogy így mondjam, nem festettek róla egy ilyen idealizált képet. Ez azonban elég ritka így az életrajzok között. Általában szépítik a főszereplőnek, vagy a főhősnek az életét, az életrajzírók. Hát a Bibliát olvasva, ugye Dávid történetét, mondhatnám életrajzát vizsgáljuk itt vasárnapról vasárnapra, és annyira jó ez, hogy a Biblia nem szépíti meg, még az ő életét sem. Ahogy előadja az ő életrajzát, nem idealizálja előttünk Dávidot, hanem elmondja, hogy voltak neki erényei, és voltak neki súlyos vétkei, bűnei. És ha az előző szakaszokban inkább azzal találkoztunk, hogy voltak erényei, most ebben a mai szakaszban azt látjuk, hogy bűnei is voltak. Súlyos vétkei voltak ennek az embernek, és kegyelemre szoruló ember volt ő is, ugyanúgy, mint mások. Csodálatos az, hogy a Szentírás nem idealizálja egyetlen embernek sem az alakját. Minden emberről, úgy Ábrahámról, vagy éppen Jézus tanítványairól is, vagy épp Péter apostolról, hogy őt kiemeljem közülük, elénk adja azt, hogy Voltak erényeik, de voltak bétkeik is, bűneik is. És kegyelemre szoruló emberek voltak, és kegyelemből is éltek. És így az ő alakjukat nem tudom úgy elétek állítani, és senki nem állíthatja úgy elénk ezeknek a bibliai embereknek az alakját, hogy legyetek olyanok, mint Dávid, vagy legyetek olyanok, mint Péter apostol, vagy legyetek olyanok, mint XY. Igazából csak egy valakit tudok a Biblia alapján példaként állítani magunk elé, az Úr Jézus Krisztust. Mert a Biblia egyedül őróla mondja azt, hogy ő Isten és ember volt, és mint Isten is, de mint ember is, mint Isten ember abszolút bűntelen. A szívében nem volt az eredendő bűnnek semmi nyoma, nem volt benne Isten elleni lázadás, és sőt, az Isten szeretete élt benne, és az emberek iránti szeretet élt benne, és az Istennek a parancsolatait, amit adott, az tökéletesen teljesítette. Nem csak a betűje szerint, hanem a szelleme, a lelke szerint is. Úgyhogy, ha valamit mondhatok magamnak, meg nektek, hogy legyetek olyanok, mint Jézus, de nem tudunk, mondjátok, és mondom én is. Nem tudunk, nem tudunk. Ez visz minket a kereszt elé. Ez visz minket az Úr Jézushoz, és sarkal arra bennünket, hogy leboruljunk, és kérjük egyfelől az ő bocsánatát, és másfelől megköszönjük azt, amit értünk cselekedett. És ez visz arra, ez a kegyelem visz arra bennünket, amit elhiszünk neki, hogy megadta nekünk, hogy aztán neki éljünk. Hálával és örömmel neki adjuk a szívünket és az életünket. És igyekezzünk abban a szabadságban megállni, amire ő szabadított meg bennünket, és a kísértéseknek ellenállva tenni azt, amit az Úr akar tőlünk. De visszatérek Dávidhoz, mert hogy először is ez a szakasz itt elénk tárja az ő bűntetteit. Hát nézzük most egy kicsit közelebbről ezeket. Három részre bontottam ezt az első pontot, aztán lehet, hogy nem is tudok majd tovább menni, majd meglátjuk, hogy hova jutunk az igehirdetés idejével. Ennek a büntett sorozatnak voltak előzményei, megvannak a büntettek, és vannak neki következménye is. Hát nézzük az előzményeket. Azt olvassuk itt az igében, hogy elküldte a ammoniták elleni háborúba, emlékeztek még talán múlt vasárnapról, hogy mik voltak ezek. Elküldte Joáb vezetésével a hadsereget, ő maga otthon maradt Jeruzsálembe, és az az időszak volt, amikor általában már elmúltak a nagyobb esőzések, és alkalom nyílt arra, hogy az egyes város államok vezetői is rendezzék egymással a problémáikat. Háborúzni mentek a királyok ebbe az időszakba, mert alkalmas volt az időjárás. És hát Dávid is úgy látta, hogy most az ammoniták, illetve az amorósoknak a szövetsége veszélyezteti őt. Kiküldte ő is a csapatait, hogy védjék meg a hazát, az országot, a népet, az Istentől kapott hazát. De ismétlem, ő maga nem ment el a sereggel. Ilyen, ha a király nem ment el a sereggel, erre szabad volt. Nem kellett elmenni, sokszor volt olyan, hogy a király nem ment el a sereggel, ebben nem kell semmi rosszat látnunk. Majd később találkozunk egy olyan esettel, amikor az Absalom elleni háború volt, hogy kifejezetten meg is parancsolták az emberei Dávidnak, hogy maradjon otthon, és ne menjen velük a háborúba. Itt ezt nem olvassuk, de nem volt ez egy különleges dolog, hogy a király nem ment el a hadsereggel a háborúba. Ilyenkor a hadsereg főparancsnoka Joáb volt a fővezér, az ő szava volt a döntő, volt a király képviselője a seregek élén. Tehát Dávid Jeruzsálembe maradt, ez fontos tudnunk, és ment a rendes napirendje, ugye megebédelt, utána lefeküdt aludni. Ez is önmagában semmi, mert aki volt már akár Olaszországban, akár Portugáliában, ezekben, vagy Spanyolországban, ezekben a déli országokban, olyan meleg van, hogy egyszer, de Izraelben is, becsukják mindent, azt elmennek aludni, azt valamikor előjönnek, amikor már kicsit hűvösebb van, és akkor folytatódik az élet. Aztán akkor késő éjszakáig. Hát itt is úgy volt, hogy Dávid befejezte, hogy mondjam, a siestáját, és valamikor késő délután, este felé, a hűvös időben, fölment a palotájának a tetejére, vagy egy lapos tetőt képzeljünk el, vagy egy ilyen nyitott erkét, és ott elkezdte nézni a várost. A palota amúgy is egy magas épület volt, ráadásul még egy dombon is állt, tehát onnan, hogy így mondjam, jól át lehetett látni a város házait. De nem csak a tetőket lehetett látni, meg az épületeket, hanem addig nézgelődött Dávid, amíg hát hirtelen meglátott egy hölgyet, akiről nem tudta, hogy kicsoda, de azt látta, hogy tisztálkodik, és hát szép nő. Tehát kellemes női idomokat látott Dávid. Kíváncsian nézegette egy darabig az elébe táruló látványt, annyira, hogy egészen belefeledkezett, és felkelt hát a férfiből lévén, felkelt neki a vágya, kívánsága, és valahogy úgy beleeresztette magát ebbe a helyzetbe. Hát mi már úgy kérdezzük zárójelbe egy utóbb, lehet, hogy ő is kérdezte magától, hogy vajon miért nem fordított el a fejét, amikor meglátta ezt a hölgyet, vagy miért nem kezdett imádkozni az Úrhoz, hogy segítsen neki itt ellenállni, hiszen volt neki jó pár és szép felesége. Miért nem ment el a tetőről, miért nem fogta menekülőre a dolgot? Hát kérdezzük mi is, kérdezhette ő is magát, de hát nem tudjuk, így döntött abba a helyzetbe, hogy ezt fogja tenni. És beleengedi magát ebbe a helyzetbe. Persze ilyenkor mindig fölmerül az is, és találgatni lehet csak, hogy Bécsabé vajon nem-e szándékosan fürdött pont akkor, amikor Dávid nézegetett a palota tetejéről. Nem valószínű, de van, aki azt mondja, hogy szándékosan fürdött, mert azt akarta, hogy a király észrevegye őt, és egyféle ilyen magamutogatás volt a részéről ez a dolog. Én ezt is ismétlem, hogy ezt így nem hiszem, annál is inkább, mert ez nem egy fürdés volt a szónak a megszokott hétköznapi értelmében, hanem egy rituális tisztálkodás. Azt olvassuk itt az igében, hogy a tisztátalanságából megtisztult. Éppen elmúlt a látogatójának az ideje, és ilyenkor a zsidó nők megmosakodtak, mint hogy minden normális nő megmosakszik. Ő is megmosakodott, megtisztult, ez egy rituális fürdő volt abban az időben, a zsidóknál ez előírás is volt. Ennek tett eleget. Ennek lett tanulja Dávid. A lényeg, hogy hát Dávid érdeklődni kezd az ismeretlen nő után, ami önmagában még esetleg érthető lenne. Az viszont már nem érthető, hogy amikor megmondják neki, hogy ki ez a nő, megmondják neki, hogy Eliámnak a lánya, aki pedig a hitteus Uriásnak a felesége, vagyis ez a nő férné van, ezután se állt le Dávid. Na, ez már nem érthető. Ez, hogy mondjam, érthető, de mégse érthető. Mert hát egyfelől ez a kiderült erről a szép asszonyról, hogy nőről, hogy ez egy asszony tulajdonképpen valakinek a felesége, a hitteus Uriás felesége. Uriást azért nevezik hitteusnak, mert hitteus volt, vagyis hetitta származású. A hetitták, ez egy nagyon érdekes történet, most nem fogom elmondani, de egy nagy népcsoport voltak annak idején. Volt egy nagy birodalmuk a mai Törökországnak, Kis-Ázsiának a területén, időszámításunk, vagy Krisztus előtt 1900-tól körülbelül 1200-ig tartott ez a birodalom, tehát meglehetősen hosszú életű birodalom volt, és a nagy keleti birodalmak közül nem nagyon vannak benne a köztudatba, mert emlékezünk az asszír birodalom, az ott ugye Mezopotámia, meg az a környék, a babiloni birodalom az is, a perzsa birodalom, a görög birodalom, a római birodalom, az Egyiptom birodalma, ezek úgy bennünk vannak, de hogy ott köztük ezen a kis-ázsiai területen volt egy hatalmas és nagyon erős birodalom, a hitteus birodalom, arról nem nagyon beszélünk, nincs benne a köztudatba. Igaz, hogy körülbelül 100 éve fedezték föl, a Biblia ugyan beszél róluk, sokszor beszél róluk egyébként. Ábrahám már a feleségének, a Sárának való barlangot a hitteusoktól vette meg, annak idején Magpéla barlangját, hogy oda temessék a feleségét. A lényeg, hogy a Biblia tud róluk, de a tudományos világ nem volt hajlandó tudni róluk, azt mondták sokáig a teológusok is, a történészek is, hogy ilyen nép nem volt. Aztán elkezdtek a 19. századba kutatni, és szinte, hogy így mondjam, véletlenül találtak rá Bogászkőre, és kiderült, hogy ez a hitteusoknak a fővárosa volt, találtak egy csomó ilyen agyagra írt, ékiratos és hieroglifákkal írt dokumentumot, amit elkezdtek megfejteni, az kiderült, hogy hoppá-hoppá. Egyfelől a Bibliának megint igaza van, másfelől itt élt egy hatalmas kultúrájú nép. Kiderült róluk, hogy ők találták fel például a hatküllős hadiszekeret. A nagyon erős hadinép volt, ismerték a vasnak a titkát, a vas előállításának a titkát. Egy nagyon okos nép volt. Nem kiderült róluk például az is, hogy a leigázott népeket, mert úgy jöttek oda erre a területre, nem tudni pontosan honnan jöttek, hogy valami vajon észak-nyugat felől jöttek, vagy észak-keletről jöttek, valahonnan oda keveredtek, és nem bántották a népeket, hanem akiket leigáztak, igyekeztek őket, hogy így mondja, megnyerni maguknak, nem tették őket rabszolgákká, hanem együtt éltek velük. Lényeg, hogy egy igen magas kultúrájú nép volt, és nagyon jó kapcsolatokat ápoltak például Egyiptommal, de más birodalmakkal is. De időszámításunk előtt 1200 körül ez a birodalom lehanyatlott, eltűnt a történelem süllyesztőjébe, hogy így mondjam, viszont a hitteusok azért megmaradtak. És ezek a hitteusok ott Palesztinába is itt-ott letelepedtek, és a zsidók között is ott voltak. Ugye Dávid 1000 előtt valamivel kezd uralkodni, és 950, azon a 1050-től 940-950 körül időszakra tájolják nagyjából az uralkodását. Tehát ott éltek még ezek a hitteusok. És hát ott élt ez a hitteus Uriás is, akinek a neve azt jelenti, Jahve az én világosságom. Vagyis egy olyan hitteus volt, aki elhagyta az őseinek, hogy így mondjam, a pogány vallását, és átváltott, hogy így mondjam, zsidó hitre, és Jahvét, az Urat kezdte el tisztelni. Jahve az én világosságom. Emlékeztek, mint szinte Jézus mondta ezt, hogy én vagyok a világ világossága. Az Úr az én világosságom. Ez Jahve a világosságom. Egy hitvallás volt szinte ennek az embernek még a neve is. Nem csak a magatartása, ami egyébként ebben az egész történetben fényesebben ragyog, sokkal fényesebben ragyog, mint Dávidnak a magatartása. Ez csak zárójelben. Na summa-summárom, hogy ez a hitteus Uriás, most gondoljátok el, testvérek, hogy ez, itt néhány rész múlva találkozunk majd Dávid hőseivel. Emlékeztek, hogy volt egy két darab 30 tagú elit egysége, ez a legbelsőbb elit egységnek volt a tagja, hitteus Uriás. Hitteus Uriás, Dávid bizalmas ember, azért fogadja be a palotába is, olyan, és azért beszél vele, mert lehet, hogy egész régi időktől kezdve ez az ember már ott állt mellette. Ez egy korabeli lehetett valószínű. És bízott benne Dávid, és ő is Dávidba. És akkor kiderül, hogy ennek ez a felesége. És akkor még tovább megyek, testvérek, ami még érthetetlenebbé teszi az ügyet. Megtudjuk azt is, hogy ez a Bécsabé, ez Eliámnak a leánya. Eliámnak a nevével is találkozunk Dávid 30-a között. Ugyanúgy, ahogy az Uriás, az Eliám is benne volt Dávid elit csapatába. Most ezt gondoljátok meg, ezek az emberek, Eliám is, meg Uriás is, a veje, ezek ott voltak Dávid leghűségesebb elit egységébe, a testőrségbe tulajdonképpen. És még ez se elég, mert erről az Eliámról kiderül, hogy ez meg nem volt más, mint a nagy tanácsadónak, a Dávid egyik nagy tanácsadójának, Ahitófelnek a fia. Amikor az Absalom lázadás kitör, majd fogunk ezzel még találkozni, Ahitófel nem véletlenül áll át Dávid fia mellé, Dávid mellől. De Dávid kétségbe van esve emiatt, hogy Ahitófel átállt Absalom mellé, elhagyott engem. Hát ha ez az ember átáll oda, nekem végem van. Ahitófelnek a fia Eliám, aki benn van a 30-ba, a Eliámnak a veje Úriás, vagyis Bécsabé, Dávid tanácsadójának, legfőbb tanácsadónak az unokája. De Dávid mindezt nagyon jól tudja, és mit csinál, amikor meglátja ezt a nőt, és megtudja róla, hogy kicsoda, parancsot ad, hogy hozzák ő hozzá ezt a nőt. Nyilvánvaló a szándék, hogy miért. Parancs szóval, visszaélve a királyi hatalommal, oda parancsoltatja, oda hozatja ezt az asszonyt a palotájába. Azért, hogy élvezze a társaságát, illetve hát, hogy kedvét tegye rajta. Nagyon megdöbbentő dolog. Ez már tulajdonképpen a bűn kibontakozásának a fázisa. Már nem az előzmény, hanem a kibontakozás. Elhozatá őt magához. Nagyon röviden adja elénk a Biblia, ezt nem taglalja ezt a bűnt. Röviden Dávid vele hált. Addig ügyködött, addig ókolt, mókolt, sóhajtozott, bóhajtozott ott, amíg Bécsabé beadta a derekát. Na, őt sem menthetjük fel, mert ő kitört a házasságából, Dávidot sem mentjük föl, mert ő meg betört egy másik embernek a házasságába. Egyébként mindegy, hogy kinek az unokája volt, vagy kinek a felesége, vagy kinek a nem tudom kie, ez a Bécsabé, akkor sem lett volna szabad neki megtenni, hogyha abszolút névtelen emberé ez a Bécsabé. Csak még érthetetlenebbé válik ez, hogy Dávid teljesen a szemei kívánságai szerint járt. Mondja a Salamon a Prédikátor könyvében, hogy ifjú, járj a te szemednek kívánságaiban, de tudd meg, hogy az Isten mindezért téged ítéletre von. Kövess csak a te szemedet. De az Isten ítéletre von, és Dávidot is ítéletre vonta, mert emiatt, a tette miatt az egész élete onnantól kezdve egy hatalmas tragédia sorozat lett. Egy tragédia, majd látni fogjuk. Ez egy fordulópont Dávid életében, ez az esemény. Megbocsátott neki Isten, de az élete innentől kezdve egy tragédiákkal teli élet lett. Hát egyébként, ha visszaemlékeztek a Bírák könyvére, Sámson alakjára, őról olvassuk ezt újra és újra ismétlődik az ő életével kapcsolatban, hogy meglátott egy asszonyt. Mindig ez a meglátott egy asszonyt, meglátott egy asszonyt, meglátott ezt. Végül hova jutott? Oda, hogy kiszúrták a szemét. Azt húzgált egy malomkövet az ítélet helyén. Tehát testvérek, megdöbbentő dolog, járj a te szemed kívánságaiba, de megtudd, hogy az Isten ezért téged ítéletre fog vonni. Szegény Dávid és szegény mi, mert mi velünk is előfordulhat, testvérek, és nem, talán ma még jobban előfordulhat, mint akkoriba, hogy felkelünk a déli sziesztánkból, és aztán elkezdünk ide-oda sétálgatni a palotánk tetején, most értsétek átvitt értelemben, mondjuk az interneten, vagy a televízió előtt, kapcsolgatunk előre-hátra, és aztán, de lehet, hogy nem is kell az internetet, meg nem tudom, mit bekapcsolni, hanem elég, ha kimegyünk az utcára, meg elkezdünk így nézgelődni, és mindjárt szép idomok tárulnak elénk férfi emberek lévén. A hölgyeket, őket se akarom ebből kivonni, mert ők is ugyanúgy ludasak lehetnek. Nem azért, hogy kihívóan viselkednek, vagy öltöznek, hanem egyáltalán. A nők ugyanúgy hajlanak erre a dologra, mint a férfiak. Nincs nagy különbség azért itt. De én most hadd legyek férfi egy kicsit. Meglátjuk, s megkívánjuk, és ki tudja, mi történik. És már is elcsúszunk, vagy elcsúszhatunk. Nagyon is járhatunk mi is a szemünk kívánságai szerint. Átadjuk magunkat ezeknek. Ahelyett, hogy menekülnénk, ahelyett, hogy imádkoznánk, ahelyett, hogy Jézushoz fordulnánk. Hogy segítsen ellenállni annak, ami tisztátalan, ami az ő szemébe bűn, vétek. Nem, beleengedjük magunkat. Mennyire irgalomra szorul emberek vagyunk mi is, testvérek. És Dávidnak még mindez nem elég. Mert ezek után, miután megesik a paráznaság, ami ebbe az egész történetbe, hogy így mondjam, nem a legsúlyosabb vétek, most értsétek jól. Talán ez a legszembetűnőbb, de itt egy csomó más vétek is van. Miután megtörténik, hazahivatja a férjet. Várnánk, hogy talán azért, hogy tisztázzák a dolgot, vagy őszintén megbeszéljék, hogy ez történt, na most mi lesz. Mert hát kiderült, hogy B. Csabé áldott állapotba került. Megtisztult, ugye? Ezek után együtt volt vele Dávid, hát áldott állapotba került. Termékeny nő lévén. Na akkor gyere haza, Uriás, beszéljük meg a dolgot. Nem beszéljük meg a dolgot. Nem beszéljük meg a dolgot. Őszintén férfi a férfival, bocsánatot kérve, vagy nem tudom, mit csinálva, valahogy rendezve ezt az ügyet. Nem. Gyere haza, és Dávid elkezd egy nagy hazug színjátékot. Egy nagy ocsmány, Calvin ezt a szót használja, ocsmány színjátékot. Elmondhatatlan, testvérek. Érdeklődik Hitteus Uriástól, hogy van Joáb, hogy van a nép, hogy van a csata folyása. Uriás meg elmondja, hogy az Úr ládája ott van velünk, és jól állnak a dolgok, és mindent elmond. Hát nagyszerű, akkor most mosakodjál, mosd meg a lábadat, és menjél haza. Ez azt jelenti, egy kicsit ilyen, van, aki azt mondja, zsidó magyarázók, hogy ilyen eufémisztikus kifejezés, annak hálj a feleségeddel. Menjél haza, és legyél a feleségeddel egy kicsit. Uriás fogja magát, ja, miért? Értjük, hogy miért. Mert hát akkor majd, ha kiderül, hogy előtted is, hogy terhes a feleséged, akkor majd azt fogod hinni te is, meg mindenki azt fogja hinni, hogy tulajdonképpen tőled van, mert pont abban az időben itthon voltál, és együtt voltál vele. Uriás azonban nem akar hazamenni. Ugye? Olvassuk itt a történetben, hogy nem megy haza. Az Úr életére és a te életedre esküszöm, mondja. És beszél az Úr szövetségének a ládájáról, hogy nem megyek haza, miközben az Uram, meg a sereg, meg kint tanyáznak a nyílt mezőn. Egy olyan erkölcsi tartásról tesz bizonyságot egyébként Uriás. Látszik, hogy egy nagyon elkötelezett katona, de hívő embernek is tűnik. Az Urat emlegetem, az Úr ládáját, az Úr jelenlétét. Nem megyek haza. Igazat beszél. Ellenben Dávid mégis ügyködik, hogy valahogy elérje a hazamenetelét. Másnap megint behívja magához, jól megeteti, jól leitatja, lerészegíti őt, azért, hogy hát, ha elveszítvén a józan ítélőképességét, csak hazamegy már ez a szerencsétlen, és együtt hál a feleségével. Nehogy kiderüljön valami turpisság, vagy hamisság. Igen ám, de ez az ember még ittosan se akar hazamenni. Még így se sikerül elérni. Ezután fölteszi a koronát Dávid a nyomorúságra, a bűn sorozatára, mert megír egy levelet Joábnak, hogy küldjék oda Uriást a csatába, Rabatammonnál a legélesebb helyre, ahol kitörnek az ammoniták a városból, és majd megölik őt, úgyhogy közben hagyják őt magára ebbe a csatába. És odaadja ezt a levelet, lepecsételi, átköti szépen, és odaadja Uriásnak, hogy vidd el, tulajdonképpen a halálos ítéletedet vidd el Joábnak, a hadsereg parancsnoknak. És Uriás teljesen megbízva Dávidba viszi a saját halálos ítéletét, nem töri fel, nem nézi meg, viszi abszolút gyanútlanul, bízva a főnökben. És amikor Joáb elolvassa, őróla is beszélhetnénk, de nem beszélünk, elolvassa, akkor engedelmes katona, Uriást odaküldi, ahol leghevesebb a csata, ahol a legnagyobb ellenséges haderő tör ki a Rabatammonból, és akkor kicsit úgy elhúzódnak, és ott marad Uriás, akár mekkora hős, az erős ellenféllel nem bír meg, és megölik őt. És aztán üzen Dávidnak, Joáb, hogy meghalt a te parancsot szerint Hitteus Uriás. Hát összeszorul a szívünk, nem? Az enyém összeszorul, ezt az egészet olvasva. Persze a mi szívünk összeszorulhat, ám sok mai ember szíve nem szorul össze. Nem szorul össze, testvérek. Sok ember talán azt kérdezi, hogy mit problémázunk mi ezen? Mi ebbe a furcsa? Hát nincs ebbe semmi furcsa, hát ez így van. A világ ilyen. Egyébként mit problémázunk azon, hogy Dávid házasságot tört? Hát mi az a házasság? Hát az egy ilyen régmúlt, ma akkor is régmúlt volt, vagy ha még élt is, jó, na jó, de ma már a házasság semmi. Az evolúció túllépett rajta, még hogy itt egy férfi meg egy nő elkötelezze magát egymás mellett, és akkor utána, hogy nem török ki onnan, meg nem török be oda, ugyan már. Ez már régi történet, ami akkor lehet bűn volt, ma nem bűn. Ma a szeretet kifejezése. Hát Dávid szerette Bécsabét, mint hogy ma is én szeretem azt a nőt, vagy az a nő szeret engem, és akkor ez igazolja a házasságtörés, nem? Akik meg ma is még ragaszkodnak ez a régi törvényhez, hogy isteni rendeléshez, hogy házasság, egy férfi, egy nő, élethosszíglan, hűségben, hát ez valami ózsdi, elavult történet. Hát gondoljanak, amit akarnak testvérek az emberek erről az egészről, meg egyébként a hazugságról is, meg a gyilkosságról is, ami még itt van ebbe a történetbe. Mert hasonlóan vélekednek az emberek a gyilkosságról is, meg a hazugságról is. Ettől eltekintve azért mégis itt van ennek a történetnek a végén, amely történet egyébként történetként van leírva, ténybeszámolóként, és nincs benne egyszer sem minősítés, mert nem minősíti Dávid magatartását, amit csinál a szent író, hanem leírja a történetet, de a legvégére mégis oda tesz egy minősítés, de ez olyan minősítés, ami mindent visz. Az utolsó mondat, de az Úrnak nem tetszik ez a dolog, amit Dávid cselekedett. Az Úrnak nem tetszik ez a dolog, amit, és ez... Ezért merem azt a címet adni ennek a pontnak tulajdonképpen, hogy Dávid bűnei. Hát ami nem tetszik az Úrnak, az bűn. És ha Dávid itt a szemei kívánságai szerint jár, ha Dávid itt a paráznaság bűnébe esik, házasságtörés bűnébe esik, ha Dávid hazudik, mert elleplezi a valóságot Uriás elől, hazudik. Ha gyilkossá lesz, igaz, nem saját kézzel, de más kezével, ő öleti meg tulajdonképpen Uriást is. És a barátság szentségét és a bizalomnak az erényét, hogy így mondjam, semmibe veszi és sárba tiporja, akkor ez nem tetszik az Úrnak. És ha valaki ma is ilyet csinál, ha én ilyet csinálok, az nem tetszik az Úrnak. Sűrhetem, csavarhatom, hogy de a világ szerint, meg az 50+1% szerint azért mégis elmegy, még azok nem megy el. Az Úr előtt nem megy el. Nem áll meg. Vétkessé tesz. És ha kell egy kicsit tovább lépnem mostán, mi azt elkezdjük a Dávid bűntetteinek az okait firtatni, testvérek. Mik az okai ennek, hogy így viselkedett? Akkor annak van igaza, aki több okot is feltételez. Én azt mondanám, hogy az első oka Dávid szívének a romlottsága. Dávid szívének a romlottsága. Ő hívő ember volt, de a hívő ember az Ószövetségben is, mint most is, még mindig egy romlott szívvel rendelkezik. Olyan szívvel, ahonnan mindenféle bűnök előjöhetnek. Készek vagyunk, testvéreim, mi is mindenféle bűnre. Nem mondhatjuk, immunisak vagyunk erre. Nem. Egyikre se. Jézus felsorolja Máté evangélium a 15. részében, a 19. versben, hogy a szívből származnak, és felsorol mindenféle bűnöket. Onnan jönnek belülről, nem máshonnan, nem kívülről. Még csak nem is Bécsabétől, nem lehet őt mutogatni, hogy ő miatta volt. Nem. Dávid szívéből van a baj. Ez a másokra mutogatás, testvérek, ma is megvan. Hallgatom a tévét, hogy talán, mit tudom én, Amerikában, Kentucky államban, ott áll egymással szembe két felfegyverzett hadsereg, egy fekete meg egy fehér hadsereg, zavargások, rendőrök, üvöltés, molotov koktélok, minden röpül, minden miki ütver mindenkit, aki a keze ügyébe kerül, és előjön a városkának a polgármestere, és rezzenéstelen arccal előadja, hogy ezért az egészért a koronavírus a felelős. rezzenéstelen arccal kifejti, hogy a koronavírus miatt van, mert az a feszültség az emberekben, ami most így tör ki között. Ez borzalom, testvére. Borzalom. Az, hogy ők a nagy amerikai nép, akinek a szíve romlott, és onnan csak a gyűlölet jön ki egymás iránt, és a harag, és legszívesebben egy kanál vízbe megfojtanák a feketék, a fehéreket, és azok meg emezeket. Tisztelet a kivételnek. Ezekben a helyzetekben, amikor szembeállunk az emberi szívnek és léleknek a mélységes gonoszságával, akkor előadja, hogy a koronavírus a felelős. A Dávidnál is biztos a biztos napszúrást kapott, vagy mit tudom én, sokat evett, vagy a kajába volt valami, ami miatt ő parázna lett. Borzasztó, testvérek. Ott van az emberi szívnek, Dávidnak is a szíve romlott, testvérek, és nekünk is el kell oda jutni, hogy nem másra mutogatunk, magunkra mutogatunk. A saját szívünk visz minket mindig bűnbe. Ha tetszik nekünk, ha nem. Dávidnak a bűnös szíve, romlott szíve mellett egy másik okot is elgondoltam, testvérek, tudnélik, eltávolodott az ő szíve az Úrtól. Hát akkor tud egy hívő ember belesni ilyen nyomorúságokba, amikor a szíve az élő Istentől eltávolodik, mondjuk megerőtlenedik a hitben. És éppen ezért nem is észleli a problémát, a fenyegetést, hogy szakadék szélén egyensúlyoz, és nem is tesz ellenintézkedéseket, nem imádkozik, nem menekül, nem fut, hanem úgy beleereszti magát, mert a szíve nem eléggé érzékeny. Ha közel lenne Dávid szíve az Úrhoz, akkor érzékeny lenne arra, hogy ez bűn. Lehet, hogy megtetszett neki a nő, az még önmagában hagyján. De érdeklődni kezd utána. Ott már kezd probléma lenni. És amikor kiderül, és még akkor is megy tovább, na, itt látszik, hogy a szíve eltávolodott az Úrtól. Nem volt az Úrral mély közösségben. És úgy van mi velünk is, testvérek. Ha én nem vagyok az Úrral mély közösségben, nem vagyok közel az Úr Jézushoz, nem veszem észre a kísértést. És beleesek a bűnbe rögtön. Lehet, hogy nem ebbe a bűnbe, lehet, hogy más bűnökbe. Beleesünk. És utána kapkodhatunk össze-vissza. Jönne többi bűn majd. Hogy jóvá tegyük azt a bűnt. Vagy eltussoljuk valahogy azt a bűnt. Itt van, testvérek, a számunkra is az, hogy mennyire fontos, hogy az Úr Jézus Krisztushoz közel legyünk. Ezért kell igét olvasnunk, ezért kell imádkoznunk, ezért kell templomba jönnünk, ezért kell szolgálnunk az Úrnak és egymásnak. Hogy közel maradhassunk valahogy az Úr Jézushoz, hogy ne essünk bele különböző vétkekbe, amiben a szívünk vinne, vagy a szemünk vinne, vagy a nemi vágyaink vinnének, vagy nem tudom, milyen indulataink vinnének. Maradjunk közel az Úrhoz, testvérek. És még egy okot, a sátán, testvérek. Nem akarom a sátánra kenni ezt a dolgot, de hogy a sátán ügyködik ott a háttérben, ahol hazugság van és gyilkosság van, az hódbiztos. Mert őt nevezi Jézus a hazugság atyának és az embergyilkosnak. És Dávid itt hazudik össze-vissza, és ráadásul gyilkossá is válik. És az biztos, testvérek, hogy a sátán is ott leselkedett őre, hogy valahogy belevigye valami bűnbe, ami miatt majd Isten megharagszik rá, és megítéli őt, sőt, esetleg kivégzik Dávidot. Mert Isten törvénye szerint Dávidot is, meg a Bécsabét is ki kellett volna végezni, mint házasságtörőket. Mózes könyvében ott van a törvény, hogy meg kell ölni a házasságtörőket. Ezért lökik oda azt a házasságtörő asszony később Jézus elé. Rajta kaptuk. Meg kell kövezni. Mit mondasz? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Meg kellett volna ölni. Hát, ha sikerül Dávidot megöletni az Istennel, aki az ő családjából akarja elküldeni azt, aki majd az én fejemre tapos. A sátán távlatokba gondolkozik, testvérek. Nem buta. Sőt, tudta ő, hogy ki lesz Dávidnak az utóda, Dávid fia, aki majd legyőzi őt. Hát, ha Dávidot sikerül elintéztetni, és megakadályozni, hogy majd eljöjjön az ő utóda, a messiás, amit Isten megígért neki, meg az elődeinek is. Itt, testvérek, sötét erők mozognak a háttérbe megint. sötét erők mozognak a háttérben, a sátánnak az ereje, és valahányszor minket is kísértés ér, és a hazugságra, vagy paráznaságra, vagy gyilkosságra, vagy nem tudom, hogy mire indul a szívünk. Igen, ilyenek vagyunk, de még a sátán rá tud erre tenni egy lapáttal. És megyünk, mint borjú a vágóhídra. Elintézzük mi saját magunkat, meg másokat is, ha kell. Dávid bűneinek az okai, testvérek, előttünk vannak, és érdemes ezeken gondolkozni, saját magunkra is lehozva ezt a dolgot, és alkalmazva magunkra. Viszont a harmadik ponthoz érek, hogy milyen tanulságai vannak ennek az egész történetnek. Dávid bűneinek a tanulságai. Hát testvérek, sok tanulsága van, egy párat hadd emeljek ki most nektek. Először is tanulság az, amit ma az előbb elmondtam, hogy maradjunk közel az Úr Jézushoz. Ha már őt elfogadtuk megváltónak és Urunknak, ápoljuk a vele való kapcsolatunkat, hogy megtarthasson minket attól, hogy ilyen nyomorúságokba essünk. Törekedjünk a vele való kapcsolatunkat tisztán tartani. Mondhatnám úgy, idézve a 10 parancsolat ide vonatkozó parancsolatait, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Síposet ez Zoltán, és nem tudom kik. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Szeresd az Úr Jézust mindennél jobban. És ő megtart, megment. A másik tanulság, testvérek, amit mondanék, hogy aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Mert lehet, hogy még az egyik pillanatban nagyon jó helyen vagyunk, ott vagyunk az Úrnál, és nagyon, a Dávidról olvastuk két részbe is, hogy irgalmasságot cselekszem ezzel, és aztán azzal. Egy hazám bélivel, meg egy hazámon kívüli bélivel. Irgalmasság, milyen jó, milyen jó. Erre Isten indította az ő szívét, de a következő kanyarba már itt tart. Úgyhogy aki áll, testvérek, meglássa, hogy el ne essék. Ragaszkodjunk Krisztushoz, hogy megtartson minket, mert bizony képesek vagyunk bármikor elbukni. Bármikor elbukni, testvérek. Aztán gondolkozzunk el azon a tanulságon is, hogy tehát azon is gondolkodjunk el, hogy nem csak a testi paráznaságra vagyunk képesek, hanem a lelki paráznaságra is. És ugye ez azt jelenti a Bibliában a lelki paráznaság, hogy lehet, hogy ellenállunk annak, hogy testi paráznaságba essünk, de a lelki paráznaság az azt jelenti, hogy az Isten szövetségével ellentétes módon viselkedik valaki. Ugye Isten szövetséget köt velünk, és aki hűtlenül viselkedik a szövetséghez, azt a Biblia nem csak szövetségszegőnek, hanem lelki paráznának nevezi. Izraellel szövetséget kötött Isten, és amikor Izrael elfordult Istentől, és más istenek után járt, és más isteneket tisztelt meg, más értékrendek szerint élt, akkor azt mondja rá, sokszor visszajön, te hűtlen asszony, te parázna nő. Sokszor így nevezi Isten a proféták által Izraelt. Házasságtörő vagy. Mert megszegted a szövetséget, amit kötöttem veled. Én nem szegtem meg, mondja Isten, de te megszegted. Nem én vagyok a parázna, te vagy a parázna, és ezért meg foglak ítélni. És ez erre gondoltam, hogy Dávidnak ebbe a paráznaságába ott bujkál a lelki paráznaság is, de a mi bűneink mögött is ott van egy lelki paráznaság, hogy nem viselkedünk az Úr szerint való módon, hozzá méltóan, a szövetségéhez méltóan. Amikor nem tesszük azt, amit ő kíván tőlünk, vagy pont ellentétesen cselekszünk azzal, amit ő kíván tőlünk, akkor lelki paráznák vagyunk. És nagy tanulság az, testvérek, hogy azért van kegyelem. Nem akarom ezt most megelőlegezni, de mégis meg kell előlegeznem, mert nem akarom úgy lezárni azt a mai istentiszteletet, hogy erről ne beszéljek. Tudnélik, Dávid itt borzasztó mélyre esett. És eltelik elég hosszú idő, amíg belátja ezt, de aztán egyszer csak belátja, és akkor visszatér Istenhez, és Istennek van bocsánata, még erre a sok-sok nyomorúságra is, amiben beleesett. Ha netalántán nem lenne itt majd valaki, amikor erről beszélek bővebben, azért ne úgy menjünk el, hogy húha, nincs megoldás erre az egészre.
Van megoldás. És Dávid egy idő után megtalálta ezt a megoldást. Egyszer csak odaborult az Úr elé, és bocsánatot kért mindezért. És a hála legyen az Istennek, hogy adta az ő fiát, a Krisztust, akiért van bocsánat Dávid részére is, meg az én részemre is, meg a ti részetekre is, minden bűnünkre. Minden ilyen konkrét bűnünkre. Amire emlékszünk, amit tudunk, meg arra is, amit nem tudunk, és nem emlékszünk rá. Hát ne ítéljük el Dávidot, ezzel fejezzük most be a gondolatmenetünket. Láttuk a büntetteit, azoknak az okait firtattuk egy kicsit, és aztán a tanulságait, egy pár tanulságot leszűrtünk, majd bibliórán folytatjuk a tanulságok leszűrését. De azzal zárjuk le, testvéreim, hogy ne ítéljük el Dávidot egy pillanatra se. Nehogy itt valaki kihúzza magát, hogy de én bezzeg. Hát én. Az még sok minden nem lát, aki kihúzza magát, és Dávid fölött ítéletet mond. Ami illik hozzánk, az, hogy odaállunk Dávid mellé. És kimondjuk magunkról azt a fölöttébb zsenánt mondatot, az magunknak is, meg az Úrnak is, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ő. Ugyanaz a hazug ember, a parázna ember, ugyanaz a képmutató ember, ugyanaz a gyilkos, mert ha valaki csak haragszik a fele barátjára, embergyilkos az, és ha valaki, lehet, hogy nem tört házasságot, de kívánsággal tekintett egy másik asszonyra, már paráználkodott azzal a szívébe, oda kell állnunk mellé, és azt mondani, én is ugyanaz az irgalomra szoruló ember vagyok, könyörű rajtam, Uram. Ha idáig eljutunk ma, az egy óriási dolog. És adja meg az Úr, hogy eljussunk, és így dicsőítsük meg őt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édes atyán, köszönjük néked, hogy ezt a történetet megírattad nekünk. Olyan nehéz szívvel tekintjük végig Dávid bukásának a történetét. Annál is inkább nehéz szívvel, mert mint egy tükörbe szemlélhetjük ebben a bűnsorozatban a magunk bűneit is. És ahogy rájövünk arra, hogy nem ítélhetjük el, úgy rá kell jönnünk arra is, hogy számunkra is csak egyetlen egy megoldás van, a kegyelem. A drága kegyelem, amit te szereztél meg nekünk, Jézusunk, a keresztfádon. Köszönjük, hogy van bocsánat minden bűnünkre, és segíts bennünket, hogy ezt meg tudjuk ragadni. Könyörű rajtunk, hogy egyikünk se legyen annyira büszke, hogy elítéli Dávidot azért, amit tett, vagy nem tett. Segíts rajtunk, hogy ahogy ő belátta nyomorúságát később, úgy lássuk be mi is a nyomorúságunkat minél előbb, hogy irgalomért folyamodhassunk. Köszönjük néked, hogy nem csak irgalom van a számunkra, és bocsánat a megtett bűnökre, hanem köszönjük néked, hogy van szabadulás ezektől, és ha újra és újra megkísért bennünket, akár a házasságtörés, akár hazudozás, vagy gyűlölködés, harag, vagy bármilyen bűn, köszönjük, hogy szabad hozzád kiáltanunk, szabad beléd kapaszkodnunk, és lehet legyőznünk ezeket a kísértéseket, és viselkedhetünk úgy, ahogy te, Jézus, tisztán és szentül. Segíts, Uram, hogy beléd tudjak, és beléd tudjunk mindnyájan kapaszkodni. Ezért kérünk, vonj bennünket közelebb magadhoz, és segíts a közelebben maradni, hogy megtarthass bennünket, esendő, nyomorult embereket. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk most hozzád, és gyengeségünket, erőtlenségünket bevallva kapaszkodhatunk beléd. Kérünk, hogy tarts bennünket magadnál. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket az igéből, Urunk. Köszönjük néked áldott szavadat, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat a jövő hétre is. Kérünk téged, áld meg otthonainkat, szíveinket, családjainkat, ha lehet, őrizzél meg minket betegségtől, balesetektől. Kérünk téged a betegeinkért, hogy légy közel hozzájuk, és erősíts, gyógyítsd őket, ha lehetséges, de adj nekik a nehézségek elviseléséhez türelmet, békességet és belédvetett hitet, bizalmat. Kérünk téged népünkért, hazánkért, hogy ragadd meg minél több honfitársunk szívét, és vondd őket is magad után. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen.